Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban, ahogy az énekben is imádkoztuk, rajtad kívül nincs kihez járulnunk. Te látod, hogy milyen helyzetben van az életünk, milyen kérdéseink, milyen gondjaink, milyen nehézségeink vannak. Te látod azt is, hogy a mai napunkon miken kellett átmennünk, és te látod azt is, hogy milyen szívvel jöttünk most ide. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor emberi segítségek után szaladgáltunk, hogy nem eléd tártuk az ügyünket, nem a te kezedbe helyeztük az életünket, a gondjainkat, nem tőled kértünk és vártunk segítséget. Belátjuk, mennyei atyánk, hogy minden emberi próbálkozásunk hiába való, és hozzád jövünk most azért, hogy tőled kérjünk tanácsot, tőled kérjünk útmutatást, erőt és bátorítást. Jövünk hozzád, mert nem tudjuk már tovább hordozni bűneink terhét, és szeretnénk letenni azokat a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a keresztjéhez, és szeretnénk otthagyni, és felszabadult szívvel, veled betöltekezve, benned megerősödve tovább menni életünk útján. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy neked van terved a mi életünkkel. Köszönjük, hogy ez nem egy titkos dolog, hanem megtudhatjuk, megismerhetjük a te akaratodat a mi életünkre nézve is a te igédből. Kérünk, így bonts ki most előttünk a te tervedet, a te akaratodat, hogy megláthassuk, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Könyörgünk, hogy szent lelked által légy jelen, eleveníts meg bennünket a te igéd igazságával. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjét olvasom az Ezékiel próféta könyvének 37. részéből, a soron következő 5.-6. versekből, és Jeremiás próféta könyvének 29. részéből, a 11. verstől a 14. versig. Ezékiel próféta könyvének 37. részéből, az 5. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek. Íme én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel borítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És Jeremiás könyvéből így szól az ige, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtak engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül, és mindam a helyekről, ahova kiűztelek titeket, azt mondja az Úr. És visszahozlak e helyre, ahonnan számkivetettelek titeket. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Addig Isten írott igéje. Úrvacsorára előkészítő hetünk következő része a megkezdett 37. ezékieli részből az 5. és 6. vers, és ebben Istennek a terve bontakozik ki előttünk. Az a terv, hogy Isten helyre akarja állítani az ő népét, azt a népet, amelyik fogságban van, amelyik szétszóratottságban van, amelyik a pusztulás felé tart. Isten terve a helyreállítás, a megelevenítés, a széttagoltság megszüntetése és az egység helyreállítása. Igen, kedves testvéreim, abból a képből, amiből itt elindult ez a történet, azt láthattuk, hogy Ezékiel prófétát Isten lelke látomásban elvitte egy olyan völgybe, egy olyan pusztaságba, ahol szana széthevertek a csontok, ahol az életnek a legkisebb jele sem látszódott, és ez a kép mutatta, fejezte ki Izrael népének a szétesett, széttagolt pusztulásban lévő voltát. De mégis reményteli jövőt készít Isten az ő népének, ahogy a következő versekben és a most felolvasott igében is hallhattuk. Már rögtön az 5. vers elején viszont egy megdöbbentő gondolatot olvashatunk. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek. Rögtön felmerülhet bennünk a kérdés, hogy van-e értelme ennek? Van-e értelme annak, hogyha valaki halottakhoz szól, szétesett, széttagolt csontokhoz, tetemekhez? Nyilvánvalóan, hogyha a saját életünkre gondolunk, akkor elmondhatjuk, hogy természetesen nincs értelme. Noha ez nagyon sokaknál megjelenik és előfordul, hogy elhunyt szeretteikhez kimennek a temetőbe, és elbeszélgetnek, úgymond idézőjelben velük a sírnál, ennek semmi értelme nincsen, hiszen tudjuk, hogy azok a szeretteink már nem ott vannak. Testüknek egy része még ott van, de az ő lelkük már régen nincs ott. Sőt, hát a Szentírás tanúsága alapján egyértelműen elmondhatjuk, hogy az ilyen beszélgetéseknek nemhogy értelmük nincs, hanem Isten ezeket kifejezetten tiltja. Minden halottakról való tudakozódást, minden halottakkal való beszélgetést kifejezetten tilt, mint az okkultizmus bűnének az egyik részét, és éppen azért óvja meg ettől, és akarja megóvni Izrael népét, mert tudja, hogy ez bálványimádás, ez a sátán területéhez tartozik, és éppen ezért mindenféle halottakról való tudakozódást, jóslást, megidézéseket, szellemidézést, halottakkal való beszédet tilt az Isten igéje. Viszont mi történik akkor, hogyha Isten szól ezekhez a halottakhoz? Új szövetségből hoznék néhány idézetet, egy néhány jól ismert történetet. Tudjuk, hogy Jézus egyik barátja meghalt, akit Lázárnak hívtak, és már negyed napja halott volt. El lehetett róla mondani, hogy ő aztán abszolút nem a klinikai halál állapotában volt, hanem teljesen bizonyos volt, hogy meghalt, már el is temették, sőt, ugye még egy kicsit ilyen profán módon testvére figyelmezteti is Jézust, hogy hát már szaga van, már beindultak a bomlási folyamatok, kezdett a test szétesni, Jézus mégis látni akarja, Jézus mégis akar valamit tenni vele. És azt mondja, megszólítja, ugye amikor megáll a sír bejáratánál, hogy Lázár, jöjj ki! Nyilvánvalóan az ott álló sokaságban is felmerült a kérdés, hogy mi értelme van ennek? Mi értelme van annak, hogy egy halottnak parancsot ad valaki cselekvésre? Vagy amikor Jairus lányát feltámasztja, akkor is ezt mondja, leányka, kelj fel! Emberileg ez teljesen értelmetlen és teljesen logikátlan. Mégis amikor ezt Jézus mondja ki, akkor valami egészen más dolog történik, mint hogyha csak egy egyszerű ember mondaná ezt. Megjelenik az élet, feltámadnak ezek a megszólított halottak. Nyilván azért, amit Jézus maga is mondott magáról, én vagyok a feltámadás és az élet. Ő meg tudta ezt tenni az ő teremtő és újjáteremtő isteni hatalmánál fogva. Jézus megszólítja Lázárt, megszólítja Jairus halott lányát, és ezek életre kelnek. Nem történik itt más, mint valami hasonló ahhoz, ami annak idején a teremtés hajnalán történt. A nem létezőből egyszer csak előállt a létező. Azt mondja Isten, hogy legyen, és amit Isten kimond, az létre is jön. Erre csak Istennek van hatalma. Az a teremtő hatalom, az a teremtő szó, az a teremtő akarat, ami megvalósul rögtön, ahogy azt Isten kimondja. Istennek nincsen szüksége segédeszközökre, közvetítőkre, különböző varázsigékre, vagy valamilyen anyagra ahhoz, hogy életet hívjon elő. Egyszerűen azt mondja, hogy legyen, és amire ő azt mondja, hogy legyen, az megtörténik, az létrejön. Ezzel is bizonyítja Jézus Krisztus, hogy ő a mindenható Isten fia, hogy amit ő kimond, az meg is történik, az meg is valósul. Lázár, jöjj ki, és a halott kijön a sírból. Leányka, kelj föl, és a halott felkel és él. De azt is tudnunk kell, kedves testvéreim, hogy a fizikális halálon túl kell beszélnünk lelki halálról is. Olyan sokszor tapasztalhattuk talán mi, akik az Úr Jézus Krisztusban hiszünk és naponként vele járunk, hogy sokszor lelki értelemben kell halottakhoz szólnunk. Lelki halottak vesznek sokszor bennünket körül. Akiknek van ugyan biológiai életük, járnak, mozognak, beszélnek, dolgoznak, tesznek, vesznek, de még sincs lelki értelemben életük. Nem törődnek a lelkükkel, nem figyelnek oda a lelki éhségre, és nem táplálják a lelküket. És lelki értelemben valóban érzéketlenek és halottak. Olyan szomorú, amikor az embernek azt kell megtapasztalnia, hogy talán éppen a családjában, vagy a munkahelyén, az iskolában vannak ilyen lelkileg halott emberek körülötte. És olyan szomorú tapasztalat az, amikor próbálunk beszélni az élet igéjéről, próbálunk beszélni Jézus Krisztusról, az ő megváltó, megelevenítő munkájáról, és olyan, mintha a falnak beszélnénk. Mintha az egész csak falra hány borsó lenne. Az egyik fülükön bemegy, a másikon ki. És nem értik, nem fogják fel, hogy miről is beszélünk, hogy mi is az élet valójában. Hogy mit is jelent a Jézus Krisztussal való személyes közösség. És sokszor éppen ezért elcsüggedünk, és úgy gondoljuk, hogy feladjuk a Jézusról szóló bizonyságtételt. Hát van értelme halottaknak beszélni? Van értelme lelkileg halott embereknek az élet igéjéről, Jézus Krisztusról beszélni? Sokan és sokszor úgy gondolják, hogy hiába való. De mégis azt mondhatjuk, hogy nem hiába való. Az Úrban, az Úrért, az Úr erejével végzett munka, az soha nem hiába való. És olyan jó, hogy Isten igéje is biztat bennünket erre, hogy azt mondja Isten egy helyen, a Szentírásban, hogy az én igém nem tér vissza hozzám üresen, hanem elvégzi azt a munkát, amit én rábíztam. Igen, kedves testvéreim, Isten igéje elvégzi a munkát. Nem biztos, hogy úgy és akkor, ahogy és amikor mi elképzeljük. A mai instant világban, amikor minden azonnal megtörténik, amikor mindent azonnal meg lehet ragadni, és meg is kell, amikor instant kakaó van, meg instant levesek vannak, akkor azt gondoljuk, hogy a lelki munka is ilyen instant lehet. Hogy én valakinek bizonyságot teszek Jézusról, és az majd rögtön megtér, az majd rögtön odafordul Istenhez. És olyan sokszor éppen az a probléma, hogy mi akarjuk győzködni az embereket. Sokszor már az erőszakosságig menően, hogy de térj már meg, de vedd már észre. És elfeledkezünk arról, hogy mi nem egyedül vagyunk ebben a munkában. Hogy itt nem csak a mi részünk van, hanem ott van az Isten része is. És olyan sokszor feledkezünk el arról, hogy Isten szent lelke munkálkodik. Lehet, hogy halk és szelíd hang, lehet, hogy nem túl látványos, lehet, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy, de munkálkodik. És sokszor éppen ez a baj a bizonyságtételünkkel, hogy a Szentléleknek nem hagyunk helyet, hanem mindent mi akarunk csinálni, mi akarjuk meggyőzni az embereket, mi akarjuk őket úgymond Istenhez vezetni, és nem hagyunk helyet, nem hagyunk időt, hogy az Isten lelke kimunkálja, elvégezze a megelevenítő, szabadító tettet. Éppen ezért tanulnunk kell a hétköznapok példáiból, tanulnunk kell abból az egyszerű példából, amit mindenki jól tud és jól ismer, hogy amikor a földműves kimegy a földre, és elveti a magot, akkor másnap nem fogja meg a kaszát, és egyből megy ki aratni, mert tudja, hogy addig még sok mindennek kell történnie azzal a maggal, azzal a földdel, ami függ az időjárástól, függ az ő munkájától is, és amikor eljön annak az ideje, majd csak akkor kezdi el az aratást. Lelki értelemben is így kell munkálkodnunk, azzal a reménységgel, hogy Isten majd az elvetett magot valamikor kikelti annak az embernek a szívében. És nem is biztos, hogy mi fogjuk meglátni azt, hogy az a mag ki kell. Lehet, hogy ránk csak a vetést bízta, másra bízta lehet a gondozást, az öntözést, és lehet, hogy majd egy harmadik valaki fogja megélni az aratást. De ezért ne legyünk elcsüggedve, mert tudhatjuk, hogy az Isten munkájában a mi részünk is benne van. És ismerek olyan szülőket, nagyszülőket, akik éveken, évtizedeken át imádkoztak a gyerekekért, az unokákért, hogy megtérjenek, és lehet, hogy már itt a földi életben nem adatott meg nekik, hogy meglássák, de aztán később ez az imádság, ez a sok-sok bizonyságtétel, ami nem csak szavakban, hanem tettekben is testet öltött, ez meghozta a gyümölcsét. És megtértek ezek a gyermekek, megtértek ezek az unokák. Mert Isten igéje valóban elvégzi a munkát. Isten ígérete tehát az itt a néphez, a prófétán keresztül azt üzeni, hogy meg tudja eleveníteni ezeket a halott tetemeket, meg tudja eleveníteni a halott lelkeket, az élettelen családokat, az élettelen közösségeket, és a lelki halálban lévő nemzetet is. Mi vagy ki ennek az eszköze, hogyan megy ez végbe? Azt mondja az ige, itt Ezékiel próféta könyvében, hogy a megelevenítő lelket bocsátja ezekbe a halott tetemekbe. Igen, a teremtő, megelevenítő Szentlélek az, aki elvégzi ezt az életre keltő munkát. Aki, tudjuk már, a teremtés hajnalán is ott volt, és az ige sok-sok jelzővel illeti őt, csak néhány fontos munkáját mondanám el összefoglalásképpen az Isten szent lelkének, aki véghez viszi a megelevenítés munkáját. Az igazság lelke, így nevezi egy helyen a Szentírás. Azt mondja Jézus, hogy ő az a vigasztaló, akit maga helyett küld az övéinek. Hogy ne maradjanak árván, ne maradjanak egyedül, amikor Jézus visszamegy a mennybe, hanem legyen vigasztalójuk, legyen pártfogójuk, aki elvezeti őket az igazságra, aki megtanítja őket mindarra, ami a kegyes élethez szükséges. Azt mondja egy másik helyen a Szentírás, eszükbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott az övéinek. Nagyon fontos feladata ez Isten szent lelkének, hiszen szükségünk van újra és újra, hogy eszünkbe juttassa Isten azokat az ígéreteket, amelyeket személyesen nekünk adott. Hogy amikor elcsüggednénk, amikor elfáradnánk, amikor már feladnánk vagy kétségbe esnénk, akkor megemlékezzünk arról, hogy Istennek milyen terve, milyen célja, milyen akarata van az életünkkel, és hogy azt hogyan fogja véghez vinni. Másik helyen azt mondja a Szentírás, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Nagyon fontos, úgy gondolom, a mai világban beszélni erről, és tudatosítani magunkban, hogy mit is jelent a szabadság. Amikor a szabadság eszméje és örve alatt óriási bűnöket visznek véghez emberi életekkel, nemzetekkel, közösségekkel, akkor tudnunk kell, hogy mit is jelent az igazi szabadság. Csak az az ember szabad, akinek a szívében Isten szent lelke az Úr. Bármennyire hihetetlen és felfoghatatlan a mai gondolkodásban és a mai világban, hogy akkor lehet valaki szabad, ha van egy ura, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Minden más úr alatt csak rabszolga az ember. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A szabadság jelent egyrészt a bűn alól való felszabadulást, jelent másrészt pedig a jóra való szabadságot. Hogy felszabadul az ember arra, hogy jót cselekedjen, olyan jót, ami Isten szerint való jó. Amikor felszabadul a bűn terhei alól, felszabadul sok energiája, ideje, és ezeket mind-mind az Isten szerint való jó cselekvésére lesz képes fordítani. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, és azt is elmondhatjuk, ahol az Úrnak lelke, ott van az élet. Nagyon keményen fogalmaz Isten igéje, de érdemes megjegyeznünk és elgondolkoznunk rajta, aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Akinek az életében nincs jelen Jézus Krisztus, annak az élet nincs jelen az életében. Az csak vegetál, az csak biológiailag létezik, de az valami hatalmas és sokkal nagyobb dologról marad le, az igazi életről, az Istennel való közösségről. És még egy dolgot emelnék ki Isten szent lelkének munkájáról. Ezt mondja egy helyen Pál apostol, nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Igen, a Szentlélek az erő, a szeretet és a józanság lelke. És azt gondolom, hogy a mai világban ezekre a dolgokra különösen is szükségünk van. Visszatérve tehát igénk első üzenetéhez, Istennek a célja tehát az, hogy életre keltsen, hogy megelevenítsen bennünket. Azt akarja, hogy ezek a széttagolt testrészek összeálljanak egy egészé, és ez csak úgy lehetséges, ha van egy megelevenítő lélek, aki összefogja ezeket a tagokat. Nincsen semmilyen csodálatos ragasztó, amivel össze lehetne ezeket úgy ragasztani, hogy életre keljenek. Nincs az az elektrosok, amivel mozgatni lehetne ezeket a testeket. Egyedül az Isten lelke tudja életre kelteni. És ez nem csak az egyének életére nézve igaz, nem csak arra nézve igaz, hogy Isten meg tudja eleveníteni a lelki halálban lévő egyént is, és fel tudja támasztani az örök életre, hanem a közösségekre is igaz. Hiszen a közösségeink is ugyanígy a szétesés felé haladnak, ahogyan itt ebben a látomásban láthatjuk. Gondoljunk a széteső családokra, a széteső gyülekezetekre, a széteső nemzetre. Isten azt akarja, hogy újra egyé legyen minden. Azt akarja, hogy az egyház is egy test legyen, ahol a fő Jézus Krisztus. Pál apostol ezt nagyon szépen leírja és kifejti, hogy mit jelent ez, hogy a fő Krisztus, a tagok pedig mi magunk vagyunk. Így hívja létre Isten az ő lelke által az egyházat. Azt akarja, hogy élő közösség legyünk, azt akarja, hogy egységben legyünk az ő lelke által, nem azt akarja, hogy magányos harcosokként elveszünk az élet harcaiban, hanem azt akarja, hogy egy szívvel és egy lélekkel Jézus dicsőítsük. De kedves testvéreim, ez az egység csak akkor jöhet létre, hogyha egyenként a tagok szívében Jézus Krisztus az Úr. Semmilyen másfajta egység nem egység igazából. Össze lehet terelni embereket egy helyre, egy templomba, az még önmagában nem feltétlenül lesz közösség, és nem feltétlenül lesz egység. Gondoljunk csak azokra a lehetetlen dolgokra, amikor elmondják, hogy a pápa, a muzulmán egyházi vezetők és a dalai láma együtt imádkoznak. Hol van ott az egység? Azon túl, hogy egy helyen vannak, de attól abszolút nincsen lelki közösség köztük. Mert az egyik Jézushoz imádkozik, a másik Allahhoz, a harmadik meg Buddhához. Hol van itt az egység? Azért, mert egy helyen vannak, attól még nincs egység. Éppen ezért a lelki értelemben vett egység csak akkor jöhet létre az Isten egyházában is, hogyha a tagok külön-külön Jézus Krisztusba kapaszkodnak, Jézus Krisztushoz kapcsolódnak, és így Krisztusban létrejöhet az egység. A cél tehát az, kedves testvéreim, hogy megelevenítse Isten az egyént, a közösséget, hogy helyreállítsa az egységet, hogy életet leheljen az élettelenbe. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, hogyha el tudnánk oda jutni, ahova ez az ige is szeretne bennünket elvezetni. Azt mondja Isten, miután feltárja a próféta előtt az ő megelevenítő tervét, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ez Istennek a végső célja, hogy megtudjuk, hogy meglássuk, hogy felismerjük, hogy belássuk, hogy egyedül ő az Úr. Hogy nincs más szabadító, nincs más gyógyító, nincs más, aki helyre tudna állítani bennünket, egyedül ő. Olyan jó lenne, ha el tudnánk oda jutni, ahova Izrael népe is eljutott a Kármelhegyi istenítélet után, amikor Isten hatalmasan megmutatta az ő jelenlétét és erejét, hogy arcra borult, és ezt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. és nem a Baál, nem a pénz, nem a siker, nem a hatalom, nem az énem, nem a vágyaim, nem az álmaim, nem a másik ember, hanem egyedül az Úr, az Isten. Ahhoz azonban, hogy ezt ki tudjuk mondani, és ennek az áldásait, ennek az örömét és békességét meg tudjuk tapasztalni, ahhoz meg kell látnunk, hogy Istennek terve van az életünkkel. Ahogy Jeremiás prófétánál olvastuk, az Úr jót tervezett felőlünk. Ő tudja, mit akar velünk tenni. Egyénekre nézve is megvan a terve, és a közösségekre nézve is. Az a kérdés, hogy mi akarjuk-e, hagyjuk-e, hogy ez a terv megvalósuljon az életünkben. És ha egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, akkor elmondhatjuk, hogy talán már sok tervet, több tervet is kipróbáltunk. Másoktól átvett terveket, a saját magunk által elgondolt terveket, de egyik sem vezetett célra. El kell tehát engednünk ezeket, el kell dobnunk ezeket az emberi terveket, és engednünk kell Isten lelkének, hogy az ő terve, az ő programja valósuljon meg az életünkben, és akkor fogjuk megtapasztalni a szabadságot, a békességet, azt a boldogságot, amit senki és semmi el nem vehet tőlünk. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megéljük. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te jót terveztél felőlünk, hogy a te gondolataid a békességnek és nem a háborúságnak gondolatai, és hogy te kívánatos véget szeretnél nekünk adni. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem nálad keressük a jövőt, nem nálad keressük a megoldást, hogy tervezgetünk álmokat, szövögetünk, és olyan sokszor hagyunk ki téged a számításból, olyan sokszor nem vesszük komolyan a te akaratodat, a te üzenetedet, és utána csodálkozunk, hogy nem mennek a dolgaink, hogy nem jutunk egyről a kettőre. Mennyei Atyánk, szeretnénk félretenni minden emberi bölcselkedést, minden emberi tervezgetést, és azt szeretnénk, hogyha a te lelked megelevenítene bennünket, hogyha te, a te lelked által azt a tervet vinnéd véghez az életünkben, amit már világ alapjainak felvettetése előtt elgondoltál rólunk. Mert tudjuk, mennyei Atyánk, hogy csak így lehet teljes, és így lehet boldog, nem csak a túlvilági életünk, hanem már ez a földi életünk is. Így szeretnénk, hogyha bele tudnánk simulni a te akaratodba, a te tervedbe, így szeretnénk minden más emberi kapaszkodót félretenni, és egyedül beléd kapaszkodni hitünk kezeivel. Te látod, mennyei Atyánk, mindazokat az embereket, mindazokat a közösségeket, akik a környezetünkben vannak, akik talán ugyanilyen széttagoltság felé tartanak, mint Ezékiel látomásában ezek a tetemek. Te látod, hogy sokszor annyira elcsüggedünk és elkeseredünk, mert úgy érezzük, hogy hiába való a nekik mondott bizonyságtétel, hogy nincsen rögtön gyümölcs, hogy nincsen rögtön megtérés, hogy nincsen rögtön megelevenedés. Add, hogy tudjunk reménységgel rátekinteni, hogy tudjuk elhinni, hogy a te lelked elvégzi a munkát, amit rábíztál. Add, hogy tudjunk helyet hagyni a mi munkánkban is a te szent lelked megelevenítő erejének. Kérünk azért, hogy így adj erőt, így adj józanságot, így adj szeretetet, hogy mindazt, amit tőled kaptunk, tudjuk továbbadni másoknak. Azért könyörgünk, hogy a reménytelenségek között is tudjunk beléd kapaszkodni élő hittel és élő reménységgel, tudva azt, hogy a te terved tökéletes és jó, és hogyha engedjük, hogy az megvalósuljon, akkor bontakozhat ki a mi életünk is. Így könyörgünk, mennyei Atyánk, te áld meg a mi közösségeinket, a mi szeretteinket, családjainkat, te adj megtérést és megújulást a mi gyülekezetünkben is, egyházunkban, és könyörgünk egész nemzetünk közösségéért, hogy a te megelevenítő szent lelkedet áraszt ki ránk, és te adj egységet, te állítsd helyre a rendet, te szüntesd meg a széttagoltságot, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk téged dicsőíteni, és egy Urunk legyen, egy Fő legyen fölöttünk, az Úr Jézus Krisztus. Az ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.